Az én előadásom az ilyen kicsit sötét lesz, feltéve, hogyha nem sötétítünk még egy picit a lámpákon, úgyhogy azt kérném, hogy kicsit sötétítsünk a teremben. Köszönöm. Tehát a cím ugye nagyon költői, Grand Canyontól a Devon szigetig első lépések a Mars felé. Miről szól ez? Ugye arra kértek meg, hogy én beszéljek itt arról a két úgynevezett Mars analógia bázisról, ami jelenleg működik a Földön, és ahol idén jártam. Úgyhogy nagyjából erről szólna az előadás. Az előbb lenne egy rövid bevezető arról, hogy mi egyáltalán ez a Mars analógia kutatás, amit ennek nevezünk. Utána az, hogy hogy néz ki ez a két Mars analógia bázis, végül pedig, hogy mire jó ez az egész, tehát mi értelme van úgymond, hogyan lehet ebből eredményeket kicsiholni. Először is maga a kifejezés, hogy Mars analógia kutatás talán nem túl szerencsés magyarul, egyes nyelvészek szerint nem is így kéne mondani, nem tudom, hogy kellene. Minden esetre ennek két alapvető típusa van. Az egyik, amikor itt a Földön próbálunk olyan helyeket találni, amelyek részben, hangsúlyozom, részben hasonlóak a Marshoz, vagy olyan folyamatokat találni. Például, ugye, becsapódásos kráterek, extrém hideg, száraz környezetek, ez a kép az Antarktiszi Dry Valley, a szárazvölgy, ugye erről már volt szó. Vagy időszakos vízfolyások, ugye a sivatagi vádik, ezek is jó analógiai bizonyos marsbéli vízfolyásoknak. Vagy sivatagi felszínformák, ez egyébként az Atacama sivatagról egy kép, amiről ugye volt szó, Atacama sivatag manapság nagyon népszerű asztrobiológiai vizsgálati terület. Vagy ugye extrém élethelyek, amik talán, hogy működik? Talán vannak ugye a Marson, és ezt nem tudjuk. A másik csoportja az úgynevezett Mars analógia kutatásoknak, amikor ugye azt próbáljuk itt a Földön szimulálni, vagy kipróbálni, hogy majd az első emberek, ha utaznak valamikor a Marsra, akkor mit és hogyan tudnának ott csinálni. Például ugye vizsgálhatjuk a felszíni munkát, hogy tudunk munkát végezni, különböző feladatokat, különböző tereptípusokon, különböző műszerezettséggel, stb. Stb. Hogy lehet elvégezni, hogy érdemes elvégezni. Vagy ugye kifejlesztetjük azt, hogy milyen lesz az a lakóegység, vagy mi ennek az alapvető néhány jellemzője, amiben a Mars felszínén majd egyszer élni fognak. Vagy hogyan tudnak együtt dolgozni ugye emberek és robotok a Marson. Milyen technológiára van szükségünk, hogy az emberes tevékenységhez kapcsolódó speciális követelmények szerint. Hogyan szervezzük meg a munkát, ez egy nagyon jó kép, itt mindenki vigyorog, ugye senki nem dolgozik. Tehát még a munkaszervezés is egy fontos témakör. Jelenleg két ilyen úgynevezett Mars analógia bázis van, illetve bázis működik a Földön. Még kettő tervezés alatt van, sőt az Ausztrál az részben már üzemelni is kezdett, de mindkét helyen rettenetesen nincs pénz, és ez emiatt tulajdonképpen nem is indult el. Az a kettő, ami működik, a közül az egyik az MDRS, a Mars Desert Research Station, ugye a sivatagi kutatóállomás, ami az Egyesült Államok belső sivatagos területén van, Salt Lake City-től délre. Itt van Salt Lake City, tőle délre, itt van. Hát hivatalosan úgy nevezik, vagy legalábbis népszerűen úgy nevezik ezt, hogy a klasszikusan hogy a Grand Canyon vidékének a környéke. Itt ezerféle sivatag van, mindegyiknek más neve van, minden térképen más név szerepel, úgyhogy ez speciál valószínűleg a San Rafael sivatagban van, de hát itt annyiféle elnevezés létezik. Hogy néz ki egy ilyen? Van ugye egy lakóegység, mert mindjárt részletesebben megismerkedünk ezzel. Van itt oldalt egy üvegháznak nevezett, és hát ahhoz hasonló valami. Ennek a feladata, hogy a legénység által termelt szürke, úgymond szürke vizet, vagy hát fekete vizet, tehát az elhasznált vizet valamilyen szinten tisztítsa, és visszajuttassa, nem ivási célra, az egy kicsit veszélyes lenne, hanem mosogatás és egyéb vízfelhasználás céljára. Hangsúlyozom, ennek például nem az a célja, hogy kifejleszék azt a víztisztító rendszert, amit majd esetleg a Marson alkalmaznak. Hát nagyon buta ötlet lenne itt ugye a semmi közepén kifejleszteni egy ilyet, hanem itt egyszerűen azt vizsgálják, hogy hogyan tudja mondjuk a legénység a napi munkaciklusába beleilleszteni egy ilyennek a fenntartását például. Itt van még egy kis csillagvizsgáló, erről nem beszélnék sokat, mert ez tulajdonképpen teljesen használhatatlan. Miért itt van ez a Mars Analógia Központ? Ha az ember megnézi a tájakat, akkor először is nagyon tetszik neki, ugye tényleg egy rettentően szép, érdekes vidék. Hát azon túl, hogy kicsit néhol vörös, nem sok köze van a Marshoz. Legalábbis látszólag. Nagyon fontos jellemzője az analógia kutatásnak, hogy nem a Mars teljes, pontos megfelelőit keressük itt a Földön, hanem csak bizonyos folyamatok, azoknak is bizonyos vonatkozásait, vagy ahhoz hasonlóakat akarunk itt vizsgálni. Ha nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor melyek ezek a hasonlóságok esetünkben? Bal oldalt ugye a Föld, néhány jellemző, a jobb oldalt a Mars, néhány egyszerűsített jellemzője van. Mind a két hely száraz, mind a két helyen vannak időszakos vízfolyásokból visszamaradt ugye vízfolyás nyomok, nincs talaj, nincs növényzet, sehol. Egy érdekes dolog, közel viszintesek az üledékes rétegek, akár csak a Marson, ez a gyenge és kicsit más jellegű tektonikus tevékenységnek a következménye, mint ami mondjuk a Földön úgy legtöbb helyen jellemző. A viszintes, nagyon szép üledékes rétegek vizsgálata kicsit másféle módszert kíván, mintha mondjuk itt valaki mondjuk elmenne a budai hegyekbe, és ott vizsgálná ugye idős üledékeket. Mind a két helyen hematit gazdag kőzetek is előfordulnak, ugye volt szó a Spirit, meg az Opportunity kapcsán. Még egy érdekes dolog, mindkét helyen van mállási kéreg a kőzetek felületén, ami tulajdonképpen egy nagyon jó indikátora a múltbéli folyamatoknak. Nézzük meg, hol van a másik analógia bázis. Most itt voltunk lent, Salt Lake City-nél. Most menjünk kicsit északabbra, a 75. szélességi körre. Itt van Észak-Kanadában a Devon-sziget. Ez a Devon-sziget. Itt van rajta egy kráter, nem akkora, mint ez a nagy piros pacni, inkább akkora, mint a lézernek, a pointernek a átmérője. Ezt itt látjuk kinagyítva. Ez a Houghton kráternek nevezett képződmény, ez olyan 20 km átmérőjű, nem túl idősen 25 millió éves becsapódásos kráter. Itt látjuk nagyjából az alakját, teljesen szépen nem vehető ki az alakja, mivel a jégkorszak lecsiszolta a peremeit, a mélyedését egy kicsit átformálta, stb. Azonban pontosan azért, mert ez egy hideg, magas szélességi helyen van északon, kémiailag kevéssé változott a terület. Tehát kialakulása óta a kráterben gyengék voltak a kémiai átalakulások. Egyrészt fagyott, hideg a terület, és jó részt nem is volt a múltban. Másrészt nagyon száraz, egy sarki sivatagnak nevezett vidék. Ott is áll egy az előzőhöz hasonló lakóegység, amit egyszerűen ugye habnak neveznek, csak annyi különbség egyébként, hogy itt a létre néhány méterrel odébb van belül, nincs nagy eltérés. A táj itt is ugye megint érdekes módon, egy picit hasonlít ugye a marsbélivel, de hát itt sem ez a lényeg. Egy kép, mit látunk mondjuk, ha kinézünk a lakóegységből, keletfele, ha jól emlékszem, igen. Maga a lakóegység az a kráter nyugati peremén áll. A perem tetején, tehát néhány méterre van tulajdonképpen a kráter peremétől, tehát amikor az ember kimegy, akkor oda tud sétálni. Ez a kráter túlsó sáncfala, ugye valahol itt van maga a kráter, jó nagy. Itt a kráter belső részén pedig látunk ilyen világos szürke dombokat. Ezeket az úgynevezett impact breccse alkotja, az a kőzett törmelék, ami ugye a becsapódástól felforrósodott, megolvadt, részben összetört, kirepült, aztán visszahullott. Egy része ugye visszahullott a kráterbe, és akkor újra szilárdult, és egy kicsit más anyagot hozott létre. Ezek pedig itt ilyen szép hófoltok. Melyek azok az analógiák, amelyek itt érvényesek, ide most nem írtam össze föl azokat az előző MDRS-nél ábrázolt analógiákat, mert azok szinte mind megvannak itt is, hematitot kivéve, meg a mállási kéreget kivéve, hanem itt nézzünk néhány más fontos dolgot. Ugye egyrészt vannak olvadó hófoltok nyáron, akár csak a Marson. Van egy 20 kilométeres becsapódásos kráter, hát a Marson nagyon sok ehhez hasonlóban. Vannak ezek az érdekes és nagyon fontos úgynevezett post-impact átalakulások. A becsapódások után változik a kráter anyaga, anyaga főleg. A Marson is hasonlókat feltételezünk. Van permafrost, a felszín alatt kb. 2 méter mélyen, átlagosan persze, 2 méter mélyen húzódik az örökké fagyott talaj, ami részben analógiája a marsbéli krioszférának nevezett dolognak. És hát itt vannak extrém életformák, a másik helyen vannak, ugye ez itt az érdekes dolog. Na nézzük meg, milyen, az ilyen, milyen egy ilyen lakóegység, hogyha valaki esetleg oda akarna menni. Aki egyébként oda akarna menni, az, az nézze meg a Mars Society kinti, a marssociety.com honlapot, ott lehet jelentkezni rá. Egyébként azt hiszem jövő évre már lement a jelentkezési határidő, de hát ha valaki ráér, akkor talán két év múlva. Ez egy kétemeletes kis épület, egyébként érdekes módon pont akkor, mint a Saturn 5 hordozó rakéta első fokozata. Ez a főcint, az ember bemegy, vagy a első, vagy a hátsó zsilipkamrán, ez mindegy, ez a zsilipelést szimulálja. Itt vannak a szkafanderek, itt van a WC, néhány egyéb helyiség. Alul van egy ilyen nagy félkör alakú, hát valami. Ez tulajdonképpen úgy mondják kémiai, biológiai, fizikai laboratórium, meg szerelőműhely, meg ilyen minden koszos dolog itt zajlik. Aztán az ember fölmegy mondjuk a lépcsőn, fölmegy az emeletre. Az emeleten vannak az egyszemélyes lakószobák, ahol el lehet vonulni, ugye, ilyen valóvilág jellegű jelenetek elő. És itt pedig ez a, hát ez mondjuk leginkább egy tárgyaló, konyha, étkező, számítógépszoba jellegű dolog együtt. Itt zajlanak általában a legkellemesebb dolgok, főleg most, ha a kajáról beszélünk. Néhány kép belülről. Az egész részben úgy néz ki, mint egy szerelőműhely, ez itt a földszint. Az egyik legfontosabb jellemző, hogy borzasztó nagy a rendetlenség, szinte mindig. És beraktam még érdekes képet, kicsit bizarr talán a kép kinézete. Nagyon nagy érdeklődéssel vártam, ugyanis, hogy mindkét helyen kipróbálhassam azt a berendezést, amire ugye az embernek rendszeresen szüksége van, mivel előre küldtek egy videót, amin lehetett látni ennek a WC-nek a működését, nagyon érdekes. Az ember a nagy dolgot elvégzi, utána az alja kinyílik, egy ilyen szájszerű valami benyeli az egészet, és eléget, és kicsapnak a lángok. Meg tudom mutatni a videót, tehát ez létezik. Na most, hát ugye erre az ember nagyon kíváncsi, azonban természetesen, idézőjelve természetesen, egyetlen egy analógia bázison sem, tehát se az MDRS-en, se itt fenn északon, a sarkvidéken nem működött ez a WC. Egyszer működött, aztán nagyon korán elromlott. Ezért ugye űrkutatással kapcsolatban az embernek ilyen dolgokon is kell beszélni, mert hát vannak természetes szükségletek. A kis dolgot különböző, mondjuk személy névre feliratozott Kubrick segítségével kell elvégezni, aztán óvatosan beleönteni a lefolyóba. Ha gyorsan önti az ember, akkor levegő buborék majd bele, és akkor visszadő. A nagy dolog elvégzéséhez pedig itt ez a bizarr kinézetű valami. Na, azért nézzünk komolyabb témákat is. Most fölmegyünk az emeletre. Itt állunk épp fönt a egyszemélyes lakószobák tetején. Itt van ugye hát nagyjából idáig ez a konyha, innentől számítógépterem, ez itt egészségügyi helység, stb. Tárgyaló, étkező. Nagyon érdekes. Most ezt nem is vettem észre, ez itt mogyoróvaj. Ez csak az, ma mindjárt elmondom az étkezések kapcsán. Jó, de pont itt vagyunk. Tehát nézzünk meg néhány dolgot, hogy hogy zajlik mondjuk itt az élet. Tehát milyen egy átlagos nap, az ember fölke, stb. Most ne részletezzük az egészet. Az a lényeg, hogy a szimuláció egy része abból áll, hogy azt kell úgymond vizsgálni, hogy hogyan lehet fenntartani a bázis technikai szempontból. Tehát ez tulajdonképpen egy mérnöki munka. Ez a munka mérnöki része. A másik része a tudományos vizsgálat, tehát tudományos vizsgálatokat lehet végezni a szabadba, illetve bent a laborba. Nagyon érdekes, és ez az űrkutatásban azt hiszem mindenütt így van, hogy általában a mérnöki és a tudományos szempontok azok nagyon gyakran ütköznek. Itt szinte minden nap, szinte óránként példa volt erre. Itt egy egyéb jelenet látszik, ugye az étkezés nagyon fontos része eseményeknek, meg az ottani életnek, ami tényleg nagyon fontos, nekünk speciál a valahol még Kanadában félúton az élelmiszer szállítmány egyik fele elveszett valamelyik repülőtéren, ezt ugye nem derült ki, hogy hol. Ezért egy hónapig a sarkvidéki helyen paradicsomos tészta volt, amit én tehát már akkor sem szerettem tulajdonképpen, amikor oda mentem. A munkának egy nagyon fontos és érdekes, persze leglátványosabbnak is mondható része, az, amikor ugye kint vizsgáljuk a terepet, végül is nem véletlenül vannak azokon a helyeken ezek az analógia bázisok, ahol, hanem azért, mert ez egy nagyon érdekes terület, és komoly, tényleg értékelhető tudományos vizsgálatokat lehet végezni. Ilyenkor az ember beöltözik a szimulációs szkafanderbe, ami nem olyan, mint egy valódi szkafander, nem is leselejtezett valódi szkafander, hanem külön erre a célra gyártott szkafanderszerűség. Annyiban azért hasonlít az igazira, hogy hát rettenetesen kényelmetlen, nagyon zavarja a mozgást, és a izzadságot ez sehova nem ereszti át. A kapcsolatot ugye a lakóegység és a kinti, az úgymond Eván lévő legénység rádión tartja. Ugye itt épp egy biztonsági művelet látszik, a fülhallgatót szigetelő szalaggal kell rögzíteni a fülre, mert ha a sisakba leesik, akkor ugye elég kínos jelenetekleg lehetünk tanulni. Egyébként ez még egy ilyen plusz érdekesség, a szigetelő szalag talán az egyik legfontosabb kelléke a mars analógia kutatásoknak. A másik az a WC papír, és most nem viccelek. Utána kimegyünk a szabadba, az ember visz magával egy tenérdek felszerelést. Hát a legnehezebb dolog a zsebből kivenni a dolgokat, meg a zsebre visszarakni, úgyhogy amit lehet, azt én magamra kötöttem. Itt van például egy ceruza, ami a lapra van rögzítve, meg minden egyéb fényképezőgép, stb. Amit lehet, rögzít az ember magára, csak hát ugye előbb-utóbb kezd úgy kinézni, mint egy karácsonyfa, ami nem biztos, hogy előny. Tehát kimegy az ember ugye a szabadba, és akkor tulajdonképpen végre úgymond elkezdhet dolgozni. Ugyanis a terület nagyon érdekes. Itt speciál pont, ez a Grand Canyon környékén lévő analógia bázison készült ez a fotó. Ugye nagyon szép, egymással párhuzamos, tényleg gyönyörű szép üledékes, idős üledékes rétegek láthatók, amelyeket ugye az ember vizsgál, és ez alapján minden nap egy kicsit kis lépéssel közelebb próbál férkőzni ahhoz, hogy hogyan keletkezett az adott terület, hogy azzal minél jobban megismerkedjen. Ez egyrészt történhet ugye gyalog, azonban az ember gyaloglási sebesség, ugye hát még itt a Földön is mondjuk azt 5 km per óra. Bár aki 5 km per órával gyalogol a Földön szkafanderben, az elég jó, tehát elég jó edzett állapotban van. A Marson ez még kevesebb, ez egy bonyolult fiziológiai dolgot, 3 km per órával gyalogolunk elég gyorsan, úgyhogy mindenképpen van szükség marsjárókra, itt ma ugye szóba került, hogy ez egy problémás dolog, valóban ez egy problémás dolog, itt most nem menjünk bele a részletekbe, itt csak a kisméretű úgynevezett zárt, nem zárt légtöbb roverekkel hajtottunk végre úgymond evákat, tehát amikor az ember szkafanderrel együtt ül fel a rover tetejére. És ugye az is egy érdekes dolog, hogy amikor az ember elmegy valamilyen célpontot vizsgálni, akkor egyrészt milyen útvonalon teszi meg azt, milyen gyakran áll meg, és milyen műszereket visz magával. Ez most egyszerűnek hangzik, a valóságban ez tényleg egy érdekes probléma volt. Azért volt főleg érdekes, mert ugye erre kellett figyelni, és ezt is kellett vizsgálni. Mire jó mindez az egész, ugye? Ez tulajdonképpen a legfontosabb kérdés, hogy azon túl, hogy itt ilyen látványos, kvázi vicces, néha valóságsóba illő helyzetekbe kerülhet az ember, mire jó. Hát tényleg nagyon sok érdekes és hasznos vizsgálatot lehet végezni. Ugye egyrészt volt szó az arról, még az elején említettem, hogy vizsgálható sok olyan marsbéli képződmény, vagy marsbéli folyamat, aminek a Földön is van, nem azt mondom, hogy párja, hanem valami hasonló. Valami hasonló is van hozzá a Földön. Ugye a Marson nagyon-nagyon sok becsapódásos kráter van. Itt fönt egy becsapódásos kráternek egy ilyen képét látjuk, egy kis szeletet, alul pedig egy képzeletbeli szelvényt, ami azokat a fő folyamatokat, meg képződményeket ábrázolja, amelyek egy ilyen Mars kráterben lehettek, míg a kialakulása után. Ugyanis, ugye ma is sokszor esett már ugye a marsbéli vízről, mai főleg ugye jég, de néhol előfordul vízről. A marskráterek nagyon érdekes célpontok a víz szempontjából is, ugyanis amikor egy nagy méretű, mondjuk legalább 5-8 km, inkább 10 fölötti marskráter létrejön, akkor a robbanás hője, amellett, hogy összetöri ugye a talajban lévő kőzeteket, a robbanás hője megolvasztja a krioszférát, ugye a kőzetek repedéseiben lévő vízjeget, és ilyenkor a kráterbe, mivel ez egy mélyedés, víz áramlik, ugye, a talajban keletkezett repedéseken keresztül. Tehát lesz egy jó kis krátertagunk, egy krátertó, aminek a teteje azért be is fagy, mert ugye hideg van a Marson, azonban nagyon érdekes folyamatok zajlanak ez alatt, ijedékek keletkeznek, a kőzete felforrósodott kőzeteken át különböző hidrotermális cirkulációs rendszerek alakulnak ki, mindenféle érdekes ásványtársulások képződnek, összességében tehát a nagyméretű Mars kráterek vizsgálatával az egykori felszíni, kémiai, felszín alatti kémiai, fizikai állapotokat lehet egyben rekonstruálni. Hogyha például, ez most egy nagyon egyszerű szelvény, megnézünk egy ilyen krátert a Földön, a Houghton kráter, és egy hozzá hasonlót feltételezünk a Marson, ez jól mutatja az analógia kutatás lényegét, oda csak nézni tudunk egyelőre, itt viszont konkrétan kalapálni is tudunk. Mit kalapáljunk például? A nagyméretű kráterek peremén, ez egyébként ez az ábra, ez csalós egy kicsit, ez nem teljesen így van a valóságban. A nagyméretű kráterek peremén csuszamlások történnek, a felforrósodott vízáramlás, ez a hidrotermális cirkuláció pedig előszeretettel mozog az ilyen vetősíkok mentén, különböző érdekes ásvány és kőzet átalakulásokat okozva. Ezek az átalakulások megmaradnak, és utólag a segítségükkel rekonstruálni lehet nem csak a kráter jellemzőit, hanem a képződése idején a bolygó felszín alatti állapotait. Itt látható, hogy összecementált ilyen úgynevezett hidrotermálisan breccsásodott képződmények. Ezeket később az erózió megpróbálta lepusztítani, de mivel keményebbek, ellenállóbbak, mint a alapkőzet, ezért így látványosan kipreparálódtak. Ez például egy úgynevezett hidrotermális kürtő, ami olyan ásványokat tartalmaz, amelyek segítségével rekonstruálhatjuk azt, hogy a kráter keletkezése idején milyenek voltak a felszín közeli állapotok, esetünkben ugye a Houghton kráternél a Földön, de hogyha az ismereteinket kiterjesztjük a Marsra, akkor ott könnyebben tudunk mondjuk néhány ottani megfigyelést már értelmezni. Egy másik példa, ez most a sivatagi analógia bázis, egy pár kő. Látszik, hogy nagyon érdekes kéreg, ilyen mállási kéreg veszi körül őket. Ez a mállási kéreg, ez főként akkor keletkezik, amikor átmenetileg nedves és meleg időszak van együtt az adott helyszínen, és olyankor megindul a kőzetek felszín közeli külső rétegeiben a mindenféle kémiai migráció, meg ásványátalakulás, és a így képződő mállási kéreg segítségével pedig azt az időszakot tudjuk rekonstruálni, ami akkor uralkodott, amikor nedves volt ezen a helyszínen. Ugye a Marson is feltételezünk ilyet, ma az ős már, a Szatmári ős említette, ugye, hogy a Mars forgástengelyek talán mások is. Ugye nem stabil a térben, legalábbis nem annyira, mint a Föld, ezért időnként sokkal jobban eldől, néha pedig visszaáll közel a merőlegeshez. Amikor ugye eldől, akkor a pólussapkák mobilizálódnak, a legújabb elgondolás szerint van, amikor ilyenkor nincs is pólussapka, éjszaka eltűnik a pólussapka, lemegy úgymond az egyenlítő környékre, ez nagyon furán hangzik, de egyelőre így tűnik. Aztán, amikor visszáll az egész, akkor az egyenlítő környékén fölmelegszik, folyékony víz jelenik meg átmenetileg, és visszamigrál a vízjég a pólusokhoz. Amikor ez a folyékony víz megjelenik, akkor a kőzetek külső felülete átalakul. Például ugye a Spirit látott ilyen mindenféle érdekes mázas, vagy sokféle hasonló szóval ellátott köveket, ugye. Még egy érdekes példa, az ilyen helyeken ugye extrém környezethez alkalmazkodott élőlények is vannak, erről ugye Simon Tamás beszélt, meg a délután legelején, amelyeket ugye összegyűjthetjük, és aztán itten most a szomszéd épületet akarok mutatni, itt elektronmikroszondával, Pócs Tamás vezetésével, szintén a Kollégium Budapest tevékenységének a keretében megvizsgálhatjuk a kőzetek belsejében élőlényeket, legalábbis azok egy részét, ezek úgynevezett kriptobiotikus kérget alkotnak, itt néhány cianobaktériumban megjelölve nyilakkal. Még egy nagyon érdekes dolog, a fönti kép az egy kis szelet a Marsról, méghozzá egy idős folyóhölgyet mutat. Az alsó kép pedig két felvétel a Houghton kráter környékéről, az egyik egy műholdas, nem ez a légi felvétel,
A jobb oldali pedig ugye egy kézikamerás, ezt valamelyik folyóvölgybe fotóztam. Az a lényeg, hogy itt is egy olyan helyszín van, ahol örökké fagyott a talaj, legalábbis a mélyebb réteg, időnként van csapadék, és olyan állapot, hogy a víz meg tudjon olvadni, akár csak a Marson. A jellegi feltételezések szerint ugye ott is a múltban voltak olyan állapotok, sőt, most már egyre többen azt gondolják, hogy a múltban sem mindig, sőt, egyre többen mondják, hogy csak rövid ideig voltak folyékony vízes állapotok, akkor alakultak ki ezek a völgyek. Nézzük meg, hogy milyenek ezek a völgyek a Földön, milyen a hálózat, milyen a völgykeresztmetszet, milyen a völgyalak, a lejtőszög, stb. És hasonlítsuk össze a Mars fényével. Vagy végezzünk mondjuk technológiai kísérleteket, technológiai fejlesztéseket. Az egyik nagyon egyszerű dolog, amit ott teszteltem, ugye amikor egy geológus a terepen van, akkor gyakran használ nagyítót, főleg ugye néhány nagyon fontos ásványcsoport elkülönítéséhez, mondjuk amfibodioxén vagy ilyesmi. Tehát szkafanderben ugye nem könnyű a nagyítót használni, úgyhogy ki kellett próbálni, hogy lehet ezt megoldani. Hát nagyon egyszerűen felragasztottam ezt a nagyítót, először belülre, aztán kézbe, aztán kívülre. Tehát ez egy bonyolultabb dolog volt, itt a ideális végeredmény látszik, amivel ugye lehet vizsgálni a kőzeteket. Itt van a szabadszemes látvány, ez itt egy szaporú szemcse, egy földpárt szemcse, itt pedig ugye a nagyítóval készült felvétel. Egy másik technológiai fejlesztésre csak egy példa. Ugye az üledékes rétegsorok vizsgálata a Marson nagyon fontos, mindenki tudja, a régmúlt nyomai törzik. Akárcsak ugye szokták mondani, hogy történelmkönyv lapjai. Hogyha a szkafanderemmel elkezdek hegyet mászni, ugye, ahogy látjuk a Földön, ez megoldható, erre is volt már kísérlet, csak hát ez nem egyszerű dolog. Köszönöm. Tehát ez nem egyszerű dolog, hanem nehéz, éppen ezért egy próbálkozás, egy ötlet, hogy előtte egy kamerát leeresztek, videókamerát, majd visszafúzok, és közben megnézem, hogy hol érdemes lemászni. Mert ez egy gyorsabb dolog. Ugyancsak lehet fejleszteni ugye az útvonalakat, a különböző úgynevezett EVA útvonalakat, a felszíni séta útvonal, merre menjek, a különböző geológiai képződményeket milyen irányba harántoljam, milyen sűrűn álljak meg, és lehet ilyen terveket készíteni a Marsra, és miután az ember elkészíti ezeket, akkor azonnal rájön, hoppá, milyen súlyos korlátai vannak, vagy lesznek majd a Mars felszíni munkának. Ez még egy érdekes dolog, azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt az egyik kutatócsoport messziről látott egy jegesmedvét, de nem is itt, hanem jó messze a tengerpartnál, ahova nagyon nehéz eljutni. És ezért, mert ugye ez a bázis egy amerikai üzemeltetési valami, hát az amerikaiak kitalálták, ugye, hát harcoljunk a jegesmedvék ellen. Az alapötlet valami olyasmi lehetett, ez számomra nagyon érdekes, hogy ezentúl szkafanderes terepi munkára puskával kell járni, és hát ugye tételezzük fel, hogy az ember szkafanderben egy puskával a kezében jelentős fegyverhasználati tudás nélkül egyetlen lövéssel meg tud gyilkolni egy felé nagy sebességgel rohanó jegesmedvét. Ez ugye teljesen lehetetlen, ez egy abszolút nevetséges, irreális ötlet, de az első nap lőgyakorlatot kellett végezni. Utána kiderült, hogy hát az nem jó, ez szkafanderben gyakorlatilag ez teljesen lehetetlen, hát az ember először is nem tudja, még cél. Tehát ez egy irreális dolog, mindegy, egy ember lesz úgymond out of sim, tehát ő az, aki nem vesz részt a szimulációba, tehát a többiek mennek kint, szkafanderbe, ő pedig puskával kíséri. Egyébként én is voltam ilyen puskás ember, övé a legjobb dolog, mert ő hátul megy, mindent megnéz, stb. Nincs a fején ilyen nagy sisak. Egyébként rettentő kényelmetlen, meg bonyolult az egész, de hát azért ki lehet bírni.